Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, mint írva található a 23. Zsoltárban. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édes Atyánk, egek nagy királya, magasztalunk téged. Légy áldott, hogyha ezt az éneket teljes szívvel, egészen ráhangolódva az ének szövegére, együtt énekelhetük annak írójával. Igen, szeretnénk megvallani neked, hogy rólad valljuk egyedül, hogy te gondoskodsz mi rólunk. Hogy te vagy az, akire úgy tekintünk, hogy az életünk minden dolgát felvállaltad. Köszönjük azt, hogy nem csak úgy vállaltál fel bennünket, hogy egy-egy pillanatra, hanem az életünk egész idejére, sőt azon is túl. Köszönjük, hogy most is így készültél, tudván azt, hogy nem csak kenyéllel ér az ember, hanem minden igével, ami te tőled jön. Köszönjük, hogy készítettél igét, és ezzel táplálsz bennünket. Így kérünk, küldd el a te szent lelkedet, hogy hittel vehessük a tőled kapott táplálékot. Jézus Krisztusért kérjük ezt, édes atyánk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint írva található János evangéliumában, annak is a 6. fejezetében, az első 14 versben. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért Jézus felemeli a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, mond a Filipnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őket, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felelt pedig Filip: 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondta néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leültetnek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedék azért, és megtöltének 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának: bizonyal ez ama próféta, aki eljövendő a világra. A felolvasott ige részünk János evangéliumából hangzott el. Hogyha valaki figyelmesen és gondosan végigolvassa egy alkalommal János evangéliumát, akkor ami leginkább feltűnő lesz számára, az az, hogy újra és újra ismétlődik benne egy fogalom. Szinte minden részben újra és újra valamiféle környezetbe, szövegkörnyezetbe előkerül egy fogalom. Mondhatnánk úgy is, egy kulcsszó. Ez a kulcsszó a jel. János evangéliuma úgy van felépítve, hogy Jézusnak a küldetése, a tanítása együtt jár az ő jeleivel. Egészen addig, amíg fel nem ismerik róla, hogy ő a Krisztus. Éppen ezért azt látjuk, hogy amíg fel nem ismerik, hogy ő a Krisztus, újra és újra jeleket és csodákat tesz. És amikor felismerték, hogy ő a Krisztus, onnantól kezdve pedig megy meghalni a kereszten. Amikor arról van szó, hogy Jézus Krisztus jeleket tett, nem ez az első jel az evangéliumban, és nem is az utolsó, akkor az a gondolat jutott eszembe, hogy mit is jelent a jel, hogy hogyan érthették meg igazán, hogy mit is jelent ez a csoda. Az a film részlet jutott eszembe, ami néhány kép sorral leginkább kitárta számomra, hogy mit jelent a jel, és mit jelent a jelzés. Ez a néhány kép, ez a képsor a Himalája hegyvidékén játszódott. És ezek a képek úgy voltak a néző személy előtt, hogy ahogyan el tudjuk képzelni a Himalájának a csúcsait, ahol örök hó van, hihetetlen csend uralkodik, ahol nem jár ember, nincs hang, és kristálytiszta a levegő. És az érintetlen hegycsúcsokon, a kiemelkedő hegycsúcsokon egyen-egyen elhelyeztek fákat, mágiaszerűen összerakva, hogyha valami üzenetet kell eljuttatni nagy távolságról nagy távolságra, akkor ezt a mágiát egyszerűen tűzzel felgyújtják, és onnantól kezdve a tűzjel hirdeti az üzenetet. És a filmben ez az egyik legcsodálatosabb jelenet, amikor keletről, a Himalája keleti részéről elindul a tűzjel. És Mutatja madár távlatból a film, ahogyan sorra gyúlnak fel a mágiák egyik a másik után, és néhány perc alatt hosszú-hosszú 100 kilométereket tesz meg az üzenet, amíg egyszer csak elér az utolsó pontig, az utolsó mágiáig, felgyullad az is, és egy kis hegyi falu van ennek a tövében. A falusi emberek közül csak némelyek veszik észre először, hogy felgyulladt a mágia, hogy ott van a jel, és akik észreveszik, elkezdik hívogatni a többieket, és egyszer csak felbojdul a falu, és mindenki nézi a kigyúlt mágiát. Ott a jel. Nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy az az üzenet, amit ez a jel jelentett számukra, az az üzenet valami olyan volt, ami felbolygatta az életüket, és onnantól kezdve nem lehetett úgy élni tovább, mint ahogy korábban éltek. Amikor Jézus Krisztus csodákat cselekszik, akkor valahogy így áll előttünk az ő tettei is. Kigyúlt a mágia jel. Nem lehet tovább úgy élni, mint hogyha nem gyúlt volna ki. Át kell, hogy hangolja az egész életünket, át kell, hogy írja ez a hír az egész életünket, az az üzenet, ami mögötte van Jézusnak a jelei mögött. Mert ez a jel, az 5000 ember megvendégelése is, és a többi jel is egy üzenetet hordoz. Azt az üzenetet, hogy eljött a Krisztus, az élő Isten fia. Maga János evangéliuma így végződik, a végén így fogalmazza meg János, hogy mindezek azért irattattak meg, hogy higgyétek el, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Amikor ezt a képet mondtam, hogy mágia jelként tűnik fel Jézusnak a tette, akkor gondoljuk el, hogy ahogyan a filmben is össze volt már készítve a mágia, csak ki kellett, csak fel kellett gyújtani, ugyanúgy van, ahogy Jézus életében is így áll össze az, ahogyan ő cselekszik. Nem derült égből villámcsapásként jön az ő csodatétele, hanem ott van előtte az előkészítés, az Ószövetség. És ahogyan az Ószövetségben látjuk az Atyát cselekedni, látjuk azt, hogy amikor az embert megteremtette, az édenkertbe elhelyezte, mindenről gondoskodott. Volt étele, volt itala. Aztán látjuk azt, hogy a pusztai vándorlásban hogyan nem kevés ember, százezrek a pusztában vándoroltak, Isten ott is adott nekik enni, mannát. És valahogy ezek a történetek az Ószövetségből úgy állnak össze, mint meg annyi hasábfa. Mint hogyha Isten az Ószövetség történeteiben, az ószövetségi cselekményeken keresztül meg annyi ágat, hasábfát, ígéretet tett volna le, hogy amikor majd eljön a Messiás, akkor ő lesz az, aki ezeket beteljesíti, meggyújtja ezt az előkészített mágiát, egyszerűen a személyében mindenki felismerheti majd, hogy eljött az Isten fia. És így történik, hogy nem csak az általam elmondott két történetben látjuk az Isten gondoskodását, hanem szinte az ember, hogyha olvasgatja az Ószövetséget, végig arról szól, hogy Isten ígéri, hogy gondoskodik. Így mondja az Ézsaiás 55-ben, gyertek, vegyetek és egyetek ingyen. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami nem elégíthet meg? Aztán a Zsoltárok sokaságában olvassuk, hogy betölti javaival az éhezőket. Újabb és újabb, kicsi fadarab, kicsi hasáb vagy törzs, ami ott van előkészítve, hogy amikor eljön a Messiás, és megcselekszi ugyanazt, amit az Atya az Ószövetségben, kigyúl a mágia, akkor mindenki megértse, hogy ő a Krisztus. Jézus Krisztus így áll hát előttünk ebben a történetben is, és úgy látjuk őt, hogy gondja van az emberre. Mielőtt bármi történne is, mielőtt az 5000 embert megvendégelné, előtte van Jézusnak már egy kiinduló pontja. Így olvassuk róla, hogy amikor fölment a hegyre a tanítványaival, akkor ezt írja a Szentírás, hogy látva az 5000-et, ő maga már tudta, hogy mit akar cselekedni. Látva a sokaságot, pontosan megvan a terve, megvan minden lépés, minden mozzanat, hogy ezután mi fog következni. Mielőtt bármi történne, Jézus már tudja. Milyen vigasztaló dolog ez. Gondoljuk végig a saját életünket. Igaz ez arra is. Mielőtt bármi történne, Jézus már tudja, mit akar cselekedni. Hogyha emlékezetünkbe idézzük a 139. Zsoltárt, ott mondja a Zsoltáros, hogy alaptalan testem ott volt anyám méhébe, ott formálódtam, még meg sem voltam, te már tudtad a napokat is, amit nekem szántál. Mielőtt még bármi történt volna a mi életünkben, Jézus már tudta, hogy mit akar cselekedni. És így igaz, hogy nincsenek esetleges dolgok, nincsenek véletlenek, mint ahogy itt ebben a történetben is azt látjuk, minden aszerint halad előre, ahogyan Jézus eltervezte. És lássuk meg azt, hogy amikor Jézus döntést hozott, amikor már tudta, hogy mit akar cselekedni, annak a végeredménye lesz az, hogy 5000 embert megvendégel. Amikor a magunk életéről van szó, és döntés hangzott el felőlünk, Jézus döntést hozott, akkor lássuk meg, hogy milyen jó, hogy ez így van. Mert Jézus jó döntést hozott. Olyan döntést, ami az embernek javára van. És amikor Jézus már tudja, hogy mit tesz, akkor kérdez, akkor szólít, amikor már tudja, hogy a tanítványaival mit akar cselekedni. És most, hogy mi magunk itt vagyunk, bennünket szólít és hív Jézus, ez azt is jelenti számunkra, hogy már tudja, mit akar cselekedni. Nem csak velünk, hanem általunk is. Milyen jó dolog tudni azt, hogy jó döntést hozott felőlünk, és tudni azt, hogy terve van veled és velem. Mit tett Jézus, ahogy a terve elkövetkezett? A következő mozzanat az, hogy odafordul a tanítványaihoz. Így szól Filiphez. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Honnan vegyünk kenyeret? És így folytatja a Szentírás, ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őket. Jézus megszólalása próbatétel a tanítványoknak. És hadd mondjam úgy, hogy Jézus mielőtt bármit véghez akarna vinni, mielőtt véghez akarná azt vinni, amit akar, mindenkor próbára teszi a tanítványokat. Hogyha valaki próbában van éppen, nehezek között, hallja meg ezt a szót, mielőtt Jézus véghez vinni, amit akar, akkor engedi bele az embert a próbába. A Szentírásból tudhatjuk azt, hogy miről szól a próbatétel. A próba mindig a hitről, és mindig a szív állapotáról beszél. Emlékszünk az Isten igéjére, hogy Péter levelében megírja, hogy a próba azért van, hogy kipróbált legyen a hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Hogy próbára tétessék a hit, hogy letisztuljon. És aztán másutt, az 5 Mózes 8.2-ben azt olvassuk, hogy miről szól a próba. A 40 éves pusztai vándorlással kapcsolatban mondja, megpróbált azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy sem? A próba erről szól. A hitet kitisztítja, de benne van az is, hogy vajon a szíved mit tükröz vissza az Istennek. megtartod-e a parancsolatait, vagy sem. Mindenki nagyon jól tudja, hogy milyen nehezekben tud lenni az élete. Hogy mi az, ami nyomasztani tudja, mi az, amit úgy él meg, mintha tüzes kemencében lenne, mintha kohóban lenne. Jó volna kiúzanodni, és eszünkbe, szívünkbe vésni. Arról szól, hogy megtartod-e az Isten parancsolatait a nehezek között is. Mégis itt, amiről olvasunk, ez egy különleges próba. Nem csak nehezek közé kerülnek a tanítványok, hanem van mögötte még egy aprócska jellemvonás. Ez a próba, amit Jézus a tanítványai elé ad, ez a jó pásztor próbája. Gondoljuk el, ott van Jézus, és látja a nagy-nagy sokaságot, akik odajönnek. Tudjuk azt, hogy az 5000 ember az azt jelenti, a férfiak voltak annyian, és ott vannak még az asszonyok, és a gyermekek is, megszámlálatlanul. És az 5000 embert látva, a jó pásztor azt mondja, enni akarok adni nekik, gondoskodni akarok róluk, nem akarom, hogy szükséget szenvedjenek. És a próba ez lesz a tanítványok számára, a jó pásztor a pásztori gondukat ruházza át a tanítványokra. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Jézus a tanítványokra átruházza a pásztori szemléletet és a pásztori gondokat. Mert Jézus vágyik arra, hogy a tanítványai jó pásztori lélekkel járjanak. Hogy úgy járjanak, ahogyan ő járt, hogy úgy tekintsenek, úgy lássanak, úgy gondoskodjanak, ahogyan ő tette. A pásztori lelkület azt jelenti, hogy valaki már szabad meglátni a másik embert, már szabad arra, hogy lássa a másiknak a szükségeit, mert a szabadságát onnan kapta, hogy Jézus levette róla a saját terheit. Nagyon jól tudjuk, mi magunk is látjuk, észleljük, hogy hihetetlenül sok ember van, aki összeroskad saját lelke terhe alatt. Nagyon sokan hordoznak olyan terheket, amitől nem tudnak tovább menni. Nézzük meg a fiataljainkat. A fiataljaink nagy többsége nem tudja, hogy mit kezdjen magával, hova tovább. A saját lelkének terhét nem tudja elhordozni. De nem csak a fiatalokra igaz. Sokak vannak, akik értetlenkedve élik az életüket, és nem tudják, hogy mi történik velük, és hogy mi lesz a vége. A pásztori lelkület látja a szükséget, és vágyik betölteni azt. És amikor arról van szó, hogy Jézus odaszól Filipnek, a tanítványának, hogy honnan vegyünk ezeknek kenyeret, mert enni akarok adni nekik, akkor ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus tanítgat arra, hogy mit jelent pásztori lelkülettel lenni. És figyeljük meg, hogy milyen körülmények között tanít. Olyan terepen, ami a tanítványokon túlnő. Olyan terepen, ami a tanítványokon túlnő. Jézus Krisztus olyan helyzetbe bocsátja bele az övéit, ahol tanítványként azt kell meglátnom, hogy ha be akarom tölteni Jézus akaratát, ha meg akarom cselekedni, amiről tudom, hogy kedves előtte, akkor azt kell látnom, hogy kevés vagyok hozzá. Túlnő rajtam a feladat. És ez így igaz, a Szentírás olvasása közben újra és újra ezt látjuk, hogy az Isten országa dolgában az emberi erő, az emberi türelem, az emberi szeretet, az emberi tehetség, és lehetne sorolni, ez kevés. Az Isten országa dolgában kevés. És úgy is igaz, hogy maga Pál is hányszor el kell, hogy mondja, hogy nem magamtól van az erőm. Én erőtlen vagyok, az alkalmas voltom nem magamtól van, Istentől kapom, az erőt is tőle kapom. és azt kell látnunk, hogy Jézus újra és újra beleviszi az övéit, akik már hozzá tartoznak, beleviszi ilyen próbákba, ahol pásztorrá akar bennünket tenni. Isten országa dolgában csak a tőle kapott erővel, felhatalmazással lehet munkálkodni. Fülep már tudja, mi az Isten akarata. Gondoskodni akar Jézus anyájáról, és elkezd gondolkodni. Hogyan is tudnánk ezen segíteni? Na, számoljunk. 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyik kapjon valami keveset. Magyarul, hogy egy kis falatkát, egy kis töregéket valaki is kapjon, ahhoz 200 dénár áru kellene. 200 dénár az annyit jelent, hogy 200 napnak a napi díja. Mondhatnánk úgy is, 200 napi fizetés. Másként fogalmazva, több mint fél évnyi bevétele egy embernek. Most ugye az adóbevallások időszakát éljük, mindenki tudja, mennyi az éves adóbevétele, pontosabban bevétele, és annak a felénél többe került volna ennek az 5000 embernek a megvendégelése. És erre azt mondja Fülep, hát ez lehetetlen. Ezt nem tudjuk teljesíteni. Még az se lenne elég. És aztán jön András, ő is számol. Ő pedig azt mondja, hogy van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De ez mi az ennyinek? Gondoljuk el, hogy egy kis gyermeknek 5 árpa kenyér, 2 hal, az azt jelenti, hogy ez volt az uzsonnája. 5000 embernek egy kisfiú uzsonnája van. Nyilvánvaló dolog, hogy pásztori célokat, pásztori gondoskodást, vagy nagyon-nagyon nagy pénzből lehetne véghez vinni a tanítványok gondolkodása szerint, vagy pedig teljességgel lehetetlen a meglévőek szerint. És ekkor történik az, hogy Jézus veszi a kenyereket, és veszi a halat, és hálát ad. Mert arról van szó, hogy amikor Jézus pásztori lelkületre tanít, hogy egy kicsit jobban értsük, lehetetlen helyzeteket teremt az életünkbe, olyan terepet, ami túlnő rajtam, akkor gondoljunk azokra, akik terhes módon vannak jelen az életünkbe. Az 5000 ember gondja legalább olyan gond, mint egy lehetetlen alaknak a gondja. Legalább olyan gond, mint annak a gondja, akit elkerülök. Amikor Jézus pásztori lelkületre tanít, akkor olyan emberekkel vesz körül, akiknek szűnni nem akaró a szükségállapota, akiknek rémisztő teher a jelenléte. És ekkor értjük meg azt, hogy amikor Jézus kezébe kerül mindaz, ami a tanítványoknak volt, akkor egyszerűen megsokasodik az, amire szükség volt. És egy pillanatra álljunk meg itt. Mindannyian, akik Jézus Krisztust követik, akik benne hisznek, kivétel nélkül mindannyian, ezt az utat be kell, hogy járják. Mert kivétel nélkül mindannyiunkkal úgy akar bánni Jézus, hogy ugyanúgy járjunk azzal az indulattal, amivel ő. Hogyha van nehéz emberem, ha már felismertem azt, hogy szeretnem kellene őt, de kiderül, hogy oly csekély, amin van. Ez a mai ige arról beszél nekünk, hogy vigyük oda Jézushoz. Mit? Hát az uzsonnyányi türelmünket, a falatnyi megértésünket, a morzsányi szeretetünket, mindazt, ami kevés az Isten országa dolgában. És Jézus Krisztus, amikor a kezébe veszi mindezeket, akkor az ő ereje szüntelen és akadálytalan árad azok felé, akik reménytelen helyzetbe jutottak. Ha odaadom neki, ezt fogom átélni. Szüntelenül, akadály nélkül árad felém az ő kegyelme. Jézus Krisztus a kezébe vette a kenyereket és a halakat. És hálát adott érte. Ez abban a korban úgy zajlott, minden zsidó ember úgy adott hálát, hogy feltekintett az égre. Mi az, amit Jézus odafönt látott? Mert a szemei neki nyitva voltak, többet látott, mint az eget. Mi van benne ebbe a hálaadás mozzanatába? Így van róla maga Jézus, hogy a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja az atyát cselekedni. Mert amiket az atya cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi. Mi történik akkor, amikor Jézus föltekint, látja az atyát cselekedni a mennyben? Ugyanúgy, ahogyan az atya mindvégig az Ószövetség egészén keresztül gondoskodott az ő népéről, úgy igaz, hogy most sem tétlen. És amikor Jézus föltekint, látja az atyát munkálkodni ott a mennyben, mert az atya készít valamit. Így olvassuk, készíti a bárány menyegzőjének vacsoráját. Fenn a mennyben készül a vacsora. És Jézus Krisztus, ahogy feltekint, látja az atyát cselekedni, látja, hogy mit készít, és hálát adva, ő maga is ugyanazt cselekszi, mint az atya. Így történik, hogy amikor adja, akkor elég lesz. Amikor adja, akkor még sok is lesz. Még marad is 12 kosárnyi. Miről szól ez a történet? Ez a történet arról szól, hogy beteljesedett az Ószövetség. Eljött a Krisztus, a Messiás. Arról szól, hogy az Ószövetségben letett hasábok immáron kigyúltak. A csoda jel előttünk is itt van. Eljött Jézus Krisztus. Aztán szól arról is az 5000 ember megvendégelése, hogy nem más jött el, hanem az Isten fia. Mert a fiú az, aki látja cselekedni az atyát, és ő is hasonlóképpen cselekszik. És ez a történet hirdeti még azt is, hogy fenn a mennyben készül egy vacsora. Az Isten országába hívogat mindannyiunkat Jézus. Ő maga azt mondja, mielőtt elmegy az úrvacsora szereztetésekor, hogy nem eszem addig a kenyérből, amíg be nem teljesedik az Isten országában. Nem iszom többet addig a szőlőnek levéből, amíg be nem teljesedik az Isten országában. Készül egy mennyegző. Jézus Krisztus hív mindenkit oda. És azt mondja, hogy ha valaki meghallja az én hangomat, kinyitja az ajtót, amin zörgetek, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Minden imádság, amit evés előtt elmondunk, minden hálaadás, amit az étel körül elmondunk, ugyanerről szól. Hálaadás a gondoskodásért, de készülődés is arra mennyegzőre. Mindenki, aki hitáltal megtisztítja az ő ruháját Jézus Krisztus vérében, azok hivatalosak a bárány mennyegzőjére. Isten könyörüljön rajtunk, hogy mi magunk is ott lehessünk majd. És addig is, amíg itt a földön járunk, járjunk úgy, ahogyan ő tanított bennünket, pásztori lelkülettel. És ha valami kevés, ha valami teher, ha valami teljesíthetetlen és tehetetlenség számunkra, azt vigyük az ő kezébe, és azt fogjuk látni, hogy mennyei erők áradnak abból a Jézus Krisztusból, akiről mi beszélünk, és akiben mi hiszünk. Úgy legyen. Amen. Édesatyán, köszönjük azt, hogy felemeled a tekintetünket önmagadra. Köszönjük azt, hogy láthatunk téged cselekedni, és láthatjuk a fiút is cselekedni. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy gondoskodó szeretettel tekintesz a tiédre. Köszönjük, hogy aki rád tekint, az meg nem szégyenül, hogy az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Köszönjük azért, hogy adtál nekünk jeleket, hogy higgyünk benned. Köszönjük, hogy nem légüres térben zajlik a mi életünk, és nem légüres térre alapozódik a hitünk, hanem valóságos eseményekre. Köszönjük azt, hogy az Ószövetségben, ami megtörtént, megtörtént Jézus idejében, és hitáltal megtörténhetik most is. Édesatyánk, elmondottad azt is, hogy az igazi kenyér maga Jézus Krisztus. Aki őt befogadja, annak lelke él, és örök élete van. Köszönjük, hogy a kereszt ezt hirdeti, és köszönjük, hogy ma is erről beszéltél nekünk. Úrunk, és még szeretnénk hozzád hozni mindazt, ami kevés bennünk, mindaz, ami alkalmatlanná tesz bennünket arra, hogy a te akaratodban járjunk. Kérünk, bocsásd meg a bűneinket. És könyörgünk azért, hogy könyörülj meg az életünkön, a szeretetünkön, a szolgálatunkon, hogy hadd járjunk azzal a pásztori lelkülettel, ami te benned volt, Úr Jézus Krisztus. A te nevedben kérjük mindezeket. Amen. Az ige hirdetése válaszul a 23. Zsoltárunkat keressük ki, és énekeljük annak az első versét, az Úr én nékem őriző pásztorom. Tiszteletünk végén a 342. dicséretünket keressük ki, és énekeljük annak az első, harmadik, ötödik és nyolcadik verseit, így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Thank you.
áldását fogadjuk. Boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Jézus Krisztus mondja, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.